Mindenkit szeretettel köszöntök, és az egyik legfontosabb témánkhoz érkeztünk, hogy a magyar költészet mit tud mondani a boldogságról. Ha mondjuk összegyűjtjük, hogy nagy költőink egy-egy mondatban talán mit szóltak a boldogságról. Kölcsey Ferenc: Holdvilág csak boldogságunk. Ez a Vanitatum Vanitas című versből való. És tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember azt másban leli, vagy senki sem találta még meg? Amit mi boldogságnak nevezünk, a milliom érdek. És tulajdonképp mi a boldogság? Hisz minden ember azt másban leli, vagy senki sem találta még meg? Amit mi boldogságnak nevezünk, a milliom érdek. Hol a boldogság mostanában? Boldogok valánk, mert jók valánk. Mind a három idézett Petőfi. Petőfi az a költőnk, aki Vörösmarty és Kosztolányi mellett a legtöbbet írta a boldogságról. Ezt nagyon egyszerűen tetszenek ellenőrizni, és javaslom, hogy itt a megyei könyvtárban tessenek levenni a polcról bár 4 vaskos kötet, a Petőfi szótárat. Ilyenünk is van, 4 vaskos, ilyen vaskos kötet, Petőfi szótár. Petőfinek nem nagy az életművez, 2 nagy kötet, minden szavával elszámolt a magyar nyelv és irodalomtudomány. Tehát ha önök arra a kérdésre kíváncsiak, hogy Petőfi a boldogság, vagy a szabadság, vagy az igazság szót hányszor, hol használta, akkor a 4 kötetes Petőfi szótárban minden Petőfi szó fel van dolgozva. Erre mondta Martinkó András, szintén innen való irodalomtörténész, hogy ez mégiscsak bosszantó, hogy Petőfi, akit olyan könnyen lehet megérteni, róla van Petőfi szótár, Vörösmarty, akinek sokkal mélyebb kifejtése és kifejezései vannak, tőle kellene szótár, de Vörösmarty szótár még nem készült el, Petőfi szótár viszont van. Folytatom tovább. Keresém a boldogságot a nem ismert idegent. Keresém a boldogságot a nem ismert idegent. Ez ki lehet? Arany János visszatekintés. És mi a boldogság, melynek zaklatott boldogság a neve? Ki mondta ezt, hogy zaklatott boldogság? Csak zaklatott boldogság van ezen a világon. Füst Milán, az öregség. Na, ez a kis mustra is a magyar költészetből megvilágítja előttünk, hogy a magyar költők tényleg a boldogság tekintetében rendkívül pesszimisták voltak. Úgy gondolták, hogy nincs boldogság. Holdvilág csak boldogságunk. És mi a boldogság? Ez a pesszimizmus visszamegy az időszámításunk előtti 4. századra. Hérodotosz, a görög történetíró, följegyez egy történetet, ami az európai kultúra egyik leghíresebb történetének bizonyult, hogy Szolón, a híres görög bölcselő, elment egyszer Kis-Ázsiába, és ott meglátogatott egy dúsgazdag királyt. És a király úgy gondolta, hogy mivel neki nagyon nagy a vagyona, és ez a mesés gazdagság messze földön híres, ezért ha megkérdezi a bölcs Szolont, hogy kit mond a legboldogabb embernek, ő úgy gondolta, hogy rögtön őt fogja megjelölni. Föl is tette neki a kérdést, hogy Szolón, szerinted ki a legboldogabb ember a világon, és ő már várta azt, hogy a nevét hallja. De Szolón egy kicsit gondolkozott, és egy teljesen ismeretlen nevet mondott. Az illető uralkodó megütődött, nyelt egyet, aztán még egyszer föltette a kérdést, de hát akkor ki a második legnagyobb boldog, leginkább boldog ember a világon? Szolón gondolkodott, megint mondott egy másik teljesen ismeretlen nevet. És akkor már dühös lett ez a világszerte híres uralkodó, hogy miért nem ő a boldog, és akkor Szolón a felháborodására a következőt mondta, és ez jól rávilágít a régiek a görögök gondolkodására is, És a mondás latin formájában az európai kultúra egyik leghíresebb szálló igéje is lett. Szolón ugyanis ezt mondta, nézd, amíg él egy ember, addig nem lehet boldognak mondani, legfeljebb szerencsésnek. Mert hogyha a boldogságát elveszíti az élet, én most boldognak mondom, de néhány hét vagy hónap után történik vele valami, és az elveszi a boldogságát, hát akkor én bakot lőttem. Az életben legfeljebb szerencsésnek mondjuk az embereket, és csak egy esetben mondhatjuk boldognak az embereket, a haláluk után. Nemo ante mortem beatus. Innen jön a híres mondás, Nemo, senki se, ante mortem, a halál előtt, beatus, boldog. Senki sem boldog a halál előtt. Aztán olyan híres mondás lett, hogy később volt olyan keresztény egyház, ami ezt igaznak nyilvánította, és csak a halál után nyilvánít boldognak, aztán később a boldognak nyilvánítás után szentnek embereket. Ez egy ókori bölcsességre megy vissza, tehát arra, hogy legyünk óvatosak ezzel, hogy ki a boldog, mert amíg az emberek élnek, legfeljebb szerencsésnek mondhatók, de boldognak nem. Csak a lezárt élet után mondhatjuk azt, hogy na, ez az ember boldogan él, de meg kell várni, hogy lezáruljon az élet. Nemo ante mortem beatus. Nagyon nagy bölcsességnek látszik, de hogyha elkezdünk gondolkozni rajta, azért több hibája is felszínre kerül. Például, hát hogyha rólam azt mondják, hogy boldog életet éltem, de csak a halálom után mondják, hát akkor ez a halálom után az engem nem tesz boldoggá. Persze lehet, hogy az emberek nem jól tudják megítélni, lehet, hogy én boldog életet éltem, ők meg azt mondják, hogy boldogtalan életet éltem, de hogyha én mondjuk boldog életet élek, az nem tartozik hozzá, hogy ezt valahogy tudatosan is lássam, vagy ismerjem, vagy esetleg a törvényszerűségei előttem legyenek, csak a halálom után, tehát tényleg, hogyha szerencsém van, akkor a halálom után boldognak mondanak, de hát az most nekem mit ad? Az ókori gondolkodók egyébként sokat töprengtek ezen, hogy röviden hogy lehet megmondani, hogy mi a boldogság. Például nem tudom, hogy ki ismeri Platónnak a megoldását. Platón azt mondta, hogy akkor vagyunk boldogok, amikor tiszta, igaz dolgokat szemlélünk, a szemléletben van a boldogság. A boldogság az az, amikor tiszta, igaz dolgokat megértünk, megvilágosodnak előttünk az életünk törvényei, és a szemlélésben, a gondolkodásban és a szemlélésben van a boldogság. Arisztotelész, aki Platón tanítványa volt, Arisztotelész azt mondta, hogy hát ez túl légies elképzelés, ez túl megfoghatatlan. Szerinte a boldogság a végletek elkerülésében van. Tehát nem a gyávaságban van a boldogság, és nem a vakmerőségben van a boldogság. Ez két véglet, ugye a gyávaság és a vakmerőség. A bátorságban van a boldogság. Mindig a mezótészt, a közepet kell keresni. Az a boldog ember, aki az életben a végleteket elkerüli. Nem a tudatlanságban van a boldogság, és nem abban, hogy valaki azt hiszi, hogy nagyon sokat tud, vagy mindent tud, hanem a józanságban, a mértékletességben és a szerénységben van. Arisztotelész az etikáit is ez alapján írta, a nagy etikát, a Nikomákoszi etikát. Az egyes fejezeteiben, hogy megy előre, mindig a közepet keresi. Ebből aztán Cicero levonta a következtetést, hogy a boldogság az arany középszer. Mindegyikben az a döntő, hogy akkor vagyunk boldogok, hogyha nem esünk végletekbe, hanem józanul, megfontoltan és bölcsen élünk. Tulajdonképpen a megfontolt és józan élet a boldogság. Aztán jön a kereszténység, és a kereszténység alapkönyve a Biblia, már az Ószövetségben is nagyon sok boldog mondást, úgynevezett makarizmoszokat ismer. Ezek nagyon híresek, főleg a Zsoltárok könyvében. Boldog ember, akinek bűne megbocsátatott, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. 32. Zsoltár. A 119. Zsoltár tele van boldog mondásokkal. Lényegleg az Ószövetség azt tanítja, hogy a boldogság az a rossztól való megtisztulás. A bűnnel együtt nem lehetünk boldogok, rosszal együtt nem lehetünk boldogok. Hogyha bűntudat marcangol bennünket, ha nem rendezzük el a bűneinket, ha nem emelkedünk ki a bűneinkből, hogyha nem éljük át a szabadulást, az öröklött és a szerzett rossz szokásainkból, akkor nem lehetünk soha boldogok. Tehát a boldogság tulajdonképpen kiszámítható dolog. Ez nem szerencse kérdése. A boldogságot tudatos együttműködés által nyerjük el, Isten is meg akar menteni, váltani bennünket a rosszból, ha mi is elfogadjuk Isten segítségét, együttműködünk ebben a megváltásban, akkor lehetünk boldogok. Az új szövetségben Jézus Krisztust ezt emeli a boldogság mintájává. Máté evangéliuma 5. fejezetétől kezdődik a 8 boldog mondással. Jézus is azt akarja hangsúlyozni, hogy a boldogság nem szerencse kérdése. Nagyon sokszor az emberek úgy gondolják, a boldogság szerencse kérdése. Már Szolón is ezt mondta, hogy legfeljebb szerencsés, aki az életben mindent jól végez, boldog csak akkor lehet, amikor az egész életet azzá nyilvánítjuk. Nem szerencse kérdése a boldogság, mondja Jézus, a törvények megismerésének a kérdése. A boldogsághoz törvényszerű út vezet. Ezt az utat minden ember megismerheti. Nem úgy van, hogy vannak emberek, akiket csodálhatunk, vagy irigyelhetünk, hogy jaj, de boldog emberek, mert jó emberek, vagy híres emberek. Nem. Te is lehetsz boldog. Minden ember lehet boldog. Mikor? Hogyha megismeri a boldogsághoz vezető út egyes lépéseit, és Jézus 8 ilyen lépést rögzít, illetve egészen pontosan 5-öt, mert a többi 3 az kiegészítés. Lényegileg Jézus azt mondja, hogy 5 lépésben leírható a boldogsághoz vezető útja minden embernek. Sajnos ezek a jézusi boldog mondások nem lettek annyira ismertek, és nem lettek kellően vizsgálattárgyává, és mind a mai napig méltatlanul háttérbe szorulnak, holott azt gondolom, hogy például az iskolákban is tanítani kellene azt, nem azt, hogy mi a boldogság, mert akkor ki az, aki ezt a nagy képűséget vállalná, hogy ő majd megírja, hogy mi a boldogság, csak azt kellene tanítani, hogy az emberiség legnagyobb gondolkodói miben látták a boldogságot, és hogyan látták a boldogság elérhetésének a feltételeit. Így aztán, hogyha mi majd vissza fogunk térni Jézus boldog mondásaira, de az alapvető szempontunk mégis az, hogy a magyar költészetben nézzük, hogy a magyar költészet milyen nagy műveket tudott létrehozni a boldogságról, és elkezdünk keresni, kutatni, akkor először azért a romantika korában tudjuk megragadni, hogy költők mélyen elgondolkoztak ezzel, hogy mi a boldogság, sem a régi költészetben, sem a klasszicizmus epigramma költészetében nincs jelentékeny elem arról, hogy erre a kérdésre válaszoljon. Az első igazán átütően nagy romantikus költőnk beszél a boldogságról, mind a mai napig átható érvényel, és ez Vörösmarty Mihály. Vörösmarty Mihály 30 éves korában, amikor már hát az ember nem túl fiatal, még nem is idős, tulajdonképpen az ifjúság és a férfikor határára érkezik, akkor írja meg a Csongor és Tündét. A Csongor és Tünde a magyar boldogság kereső irodalomnak a legnagyobb alkotása. Ugye Csongor keresi a boldogságot, elérkezik a 3-as úthoz. A világ mit ajánl fel, hogy hogy lehetsz boldog? Jön a Kalmár, azt mondja, hogy kereskedéssel, hogy sok pénzt szerezzél. Jön a tudós, hogy gondolkodjál, művelt legyél, tudományod legyen. Jön a fejedelem, hát a hatalomban van a boldogság, nem a pénzben, nem a tudásban. Aki a hatalmat magához ragadja, az lehet boldog. Meghallgatja őket, Csongor megy tovább a vándorútján, el akar érkezni üdlakba, ugye ez az üdlak maga a boldogságnak és az örök életnek egy ilyen a magyar népmese irodalomban használatos alakja, és aztán, ahogy visszatér erről az útról, újra találkozik a fejedelemmel, a tudóssal, a Kalmárral, mindegyik csalódva, lemondva, mondja, hogy mégsem abban van a boldogság, amiben hirdette. Szóval Vörösmarty számot vet itt azzal, hogy a földi életben minden embernek a legnagyobb célja a boldogság elérése. Vagy tudatosan, vagy tudatlanul, de valahogy, ha az ember él, akkor boldog akar lenni. Az élet az maga egyenlő szinte a boldogsággal, és hogy az élet sokszor megfoghatatlan nagy kincs, nagy ajándék és nagy talány, a boldogság is sokszor megfoghatatlan, hogy miben is van az ember boldogságát. Persze itt Vörös Marti a Csongor és Tündében a szerelemre, a két ember egymásra találására és az éjszaka sötétjében való világításra hagyatkozik, és azt mondja, hogy ez a boldogság így is fejeződik be a Csongor és Tünde. De szerencsére 1843-ban, tehát 13 évvel a Csongor és Tünde után Vörös Marti egy nagy verset is áldoz a boldogság kérdésére. Ezt a verset szokás már egy kicsit lekezelni, azt mondják, hogy ez túl Biedermeyeres, túl almanakvers, túl sok benne az okoskodás, a bölcselkedés. Én nem egészen így látom, én azt mondom, hogy a Merengőhöz című vers Vörös Martinak igencsak egy jelentékeny életművének egy darabja, és igaza van Gyulai Pálnak, aki azt mondta a Vörös Marti könyvében, hogy szebb jegyajándékot magyar asszony még nem kapott. Mert amikor eljegyezte a nála több mint 25 évvel fiatalabb Csajági Laurát, Vörös Marti nagyon szegény volt. Azért volt szegény, mert a reménytelen Perczel Etelka szerelem után ő le is mondott már arról, hogy ő valahogy is megházasodik. Ő teljesen visszavonult, remetének is hívták egymás között a barátai meg szerzetesnek. Teljesen visszavonult, el is hízott, rászokott a dohányzásra, az italra, mindent. Tehát Vörös Marti élete ugye a 40 éves korában eléggé ugye a határon mozgott, hogy ebből az emberből most kórhely lesz, vagy mi lesz. És hogy Bajza Józsefnek legjobb barátjának a rokonságából megismeri ezt a Komárom megyei kis hölgyet, ezt a Csajági Laurát, és próbál neki 41 néhány évesen udvarolni a 10-valahány éves lánynak, és a Merengőhöz egy óriási próbálkozás és kísérlet, hogy hogyan tudja megmagyarázni egy nála egy nemzedéknyivel fiatalabb teremtésnek, hogy a boldogság nem az, amit az emberek keresnek. És hogyan tudja a maga boldogság elképzelése oldalára állítani. És itt hangzik el a Merengő című vers, hosszú a vers, csak részleteket fogok kiemelni belőle, az a hajszál pontos és matematikailag is értékelhető pontosságú kijelentés, hogy nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldog, oly kevés. Ezért a jelzőért nagyon meg kell dicsérnünk Vörös Martit. És köztük valódi boldog, oly kevés. Ez szinte a Bibliába ereszti a gyökerét. Tudnék, a Biblia, ahogy említettem önöknek az Ószövetségben, Újszövetségben is nagyon sokat beszél a boldogságról, maga Jézus Krisztus is, és a boldogságról három alapvető kategóriát fest föl a Biblia. Az első kategória, hogy tényleg igaz, nem Vörös Marti jött erre rá először, hanem ezt a Biblia is hangsúlyozza, hogy az emberek rendre rossz úton keresik a boldogságot. Ezért hamis boldogságokhoz jutnak el. A világ tele van hamis boldogság elképzelésekkel, és magunk számára behazudott boldogság tapasztalatokkal. Ez az első kategória, a hamis boldogság. A második kategória, amit a Biblia és Jézus is hangsúlyoz, a valódi boldogság. Erre mondja Vörös Marti, nézd a világot, annyi milliója, és köztük valódi boldog, oly kevés. Mi a valódi boldogság? A valódi boldogság az, mondja a Biblia, ami a rosszból való kiemelkedés, és amit nem lehet elvenni az embertől. Mert hogyha az ember mondjuk a pénzben keresi a boldogságot, és mondjuk ellopják a pénzét, akkor boldogtalan lesz. Ha az ember a sikerekben keresi a boldogságot, és valaki rosszat ír róluk, vagy befeketíti, akkor egyszerre boldogtalan lesz. Ha valaki az örömökben, vagy gyönyörökben, vagy élvezetekben keresi a boldogságot, de ezt megvonják tőle, vagy megöregszik, és már nem képes olyasfajta élvezetek, akkor megint boldogtalan lesz. Akkor a boldogság az egy állandó függő viszony bizonyos külső dolgoktól, a pénztől, az emberek elismerésétől, vagy az élvezetektől. Ez nem lehet igaz. És ezért kell nagyon megbecsülnünk Vörös Martinak ezt a nagyon megválasztott jelzőjét, nézd a világot, annyi milliós köztük, valódi boldog oly kevés. Jézus is a nyolc boldogságban a valódi boldogsághoz vezető utat írta le, és itt előre fölhívom mindannyiunk figyelmét, hogy Jézusnak minden boldog mondása két részből áll. Az első rész elmondja a valódi boldogságot, például így kezdődik, hogy boldog a lelki szegények. Második, boldogok, akik sírnak. Harmadik, boldogok a szelidek. Negyedik, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igaz életet. Ötödik, boldogok az irgalmasok. Az első rész mindig elmondja a valódi boldogságot. De azért van a boldog mondásoknak egy második része is, mert Jézus arra utal, hogy van még egy harmadik boldogság. És ez a tökéletes boldogság. De tökéletes boldogságban az ember csak az örök életben fog részesülni. Tehát a gondolkozás számára Jézus nyolc boldog mondása már is megadja a keretet, és azt mondja, ember, ha gondolkozol a boldogságról, három szintet képzelj el. Sajnos itt a Földön az emberek általában a képzelt és a behazudott boldogságot tartják boldogságnak. Az igazi szint a valódi boldogság, ami a Földön is elérhető, de tökéletes boldogság nem érhető el a Földön. Miért nem érhető el? Mert a tökéletes boldogsághoz az is hozzátartozik, hogy ne én egyedül legyek boldog, hanem minden ember boldog legyen a környezetemben. Ez viszont csak az örök életben jön el, mert csak az örök életben fognak olyan emberek élni, akiknek egy a gondolkozásuk, egy az érzésük, akik jót akarnak, akik törvényszerűen akarnak élni, akik a másik embernek nem kárt akarnak okozni, hanem örömet és az emberek javára akarnak élni. Ezért tökéletes boldogság lesz, de csak az örök életben. Itt tökéletes boldogságot ne kívánjál magadnak. Mert az is hazugság. A valódi boldogság itt a csúcsa az elérhető dolgoknak. És amikor Vörös Marti kimondja ezt, hogy nézd a világot annyi millió, és köztük valódi boldog oly kevés, pár sor alább rögtön konkretizálja, mi az, mi ember boldoggá tehetne? Most én ezt tanítanám azért magyar iskolákban, mert ennyire világosan költő a világirodalomban nem tudta ezt kifejezni, és ilyen röviden, ilyen találóan, ilyen keresetlen módon, mi az, mi ember boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör, legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Vörös Marti pontosan megjelöli azt a három kategóriát, amit egyébként a Biblia is, nevezetesen Jézus a hegyi beszédben is megnevezett, mert például Jézus mit mondott arra, hogy mi az, mi ember boldoggá tehetne? Ki? Kincs, tehát pénz, vagyon, anyagiak. Jézus erről mit mondott a hegyi beszédben? Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a tolvajok ellopják, a rozsda megmarja, a moly megemészti. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, mert sem a tolvajok meg nem, el nem lopnak, sem a rozsda meg nem marja, sem a moly nem emészti meg. Mik ezek a mennyei kincsek? Mire utal Jézus? Jézus arra utal, hogyha külső dolgok birtoklásával azonosítjuk a boldogságot, lépre megyünk, mert ezeket, ha bármikor elveszik tőlünk, akkor majd jaj, veszékelni fogunk, hogy milyen boldogtalanok lettünk. Ezért kell belső kincseket gyűjteni. A belső kincseteket a Galata levél 5. fejezete 22. verse azonosítja, hogy belső kincs a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség. Ez a 9. Tehát aki belső kincseket, amíg szelid ember lesz, és valóban szelid ember, azt nem tudják elvenni. Ez nem olyan, mint a pénz, meg a ház, meg a vagyon. Ha valaki mértékletes, a jellem kincseket nem lehet elvenni. Jézus tehát megemlékezett a kincsről. Hír. Jézus hogy emlékezett meg a hírről? Mert ma is nagyon sok ember nem az anyagiakban keresi a boldogságot, hanem az, hogy ő sikeres ember legyen. És pumpálják ma a világ, hogy sikeres ember legyél, ismert ember legyél, csodáljanak az emberek, fölnézzenek rád, ismert, bárhol térülsz, fordulsz, az emberek megfordulnak utánad, ez a boldogság. Mit mondott erről Jézus? Erről már csak egy keresetlen mondatot mondott Jézus. Lukács 6. fejezetében. Jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. Kedves hallgatók, ez nagyon nagy ige. Jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. Ne játsszunk rá arra, hogy az emberek jót mondjanak rólunk. Ne törődjünk egyáltalán az, hogy az emberek minek neveznek és mit mondanak rólunk. Ha követjük Isten szavát, Isten törvényeit, ha követjük, amit az isteni beszéd mond, a Biblia mond, nyugodtan alhatunk akkor is, hogyha az emberek a legrosszabb dolgokat mondják rólunk. Ne foglalkozzunk emberek elismerés. Emberek egyszer elismernek, másszor a sárba tipornak. Egyszer az emberek vádolnak, másszor hízelegnek. Az emberi elismerésnél törékenyebb dolog, tessenek meghallgatni filmszínészeket, színészeket, akiket csodálnak, a fél világ róluk beszél, de hogyha egyszer interjú végre kapják őket, elmondják, hogy például emlékszem, hogy Sinkovics Imre, meg nagy színészek, Mensáros László, meg többiek, ilyeneket mondtak, hogy csak egy valamire nem érdemes figyelni, a sikerre. Elveszi az ember eszét. Fennhiázóvá teszi, büszkévé teszi. Mi az, mi ember boldoggá tettnek? Kincs, hír, gyönyör. Jézus azt mondja, hogy egyik sem. És Vörös Marti is azt mondja, hogy egyik sem. Legyen bár, mint özön. Tehát ugye az emberek azt gondolják, hogy nem csak kis vagyont kell gyűjteni, nagyot, nem csak kis hír, nagy hír, nem csak kis élvezet, nagy élvezet. Legyen bár, mint özön. A telhetetlen elmerülhet benne. Mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Eszterházy Péter írt le egy nagy mondatot 1986-ban, bár ő prózaíró, de ez olyan szépségű mondat, hogy én ezt versnek is el tudnám képzelni. Azt mondja ez a mai élő írónk, hogy tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve. Tehát tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, ezért hajhásszuk az élvezeteket. Ez a mai világnak a röntgenszerű megvilágítása. Nagyon kevés író és költő találta a dolgok mélyére ilyen röntgen élességgel és világossággal, hogy tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, mert nem hiszünk a boldogságban. Miért nem hiszünk a boldogságban? Mert nem ismertük meg a törvényeit. A boldogság törvényeit, igen, a boldogság törvényeit tanítani kellene. Valahogyan tanítani kellene. Mi főiskolánkon, a Sola Scriptura főiskolán van egy tantárgy, régen úgy neveztünk, hogy bibliai etika, tehát bibliai erkölcstan. Aztán a tantárgynak lett nagyon komoly tankönyvi megtámogatottsága is, és akkor már a szerző ezt a címet adta neki, a boldogság törvénye. És ebben igaza volt. A boldogsághoz vezető út törvényszerű út. Ez nem olyan, hogy a vaktyúk is talál szemet, majd az lesz boldog, akinek szerencséje van. Sokat fogom ezt önöknek hangsúlyozni, de csak azért, hogy ne tessenek elfelejteni. Minden ember lehet boldog ezen a földön, mert nem azért születtünk, hogy keseregve, boldogtalanul éljük és tengessük végig az életünket. Nem. De a boldogsághoz vezető, ki az, aki a boldogságot meg a törvényt egy szószerkezetben egymás mellé meri tenni? Csak a Biblia. A boldogság törvénye. A boldogsághoz törvényszerű út vezet. Jézus ezért mondta, hogy ha nem tudjuk beismerni, hogy milyen gyenge emberek vagyunk, és segítségre van szükségünk, tehát ez az értelme, hogy boldogok a lelki szegények, az soha nem lesz boldog. A boldogsághoz vezető úthoz a belépő az, hogy ismerjük el, van, aki ezt már 20 éves korában elismeri. Van, aki 80 éves korában sem ismeri el. De az életben egyszer, ha elismerjük és igazán rálépünk erre az útra, hogy gyenge ember vagyok, törékeny ember vagyok, de nem szégyellek kérni és segítséget elfogadni. Nem rendül meg a korona a fejemen, ha azt mondom, hogy nekem segítségre, útmutatásra, segítőre, szabadítóra van szükségem. Ha az ember nem ismeri be azt, hogy annyi sokszor jót akartam, és mégis hányszor lett a jóból is rossz, hányszor akartam magam elé tűzni jó dolgokat, el is határoztam, hogy ma nyugodt leszek, és szívélyes, és kedves, és egy-két óra után már belementem olyan dolgokba, amelyeket már hónapok vagy évek óta akarok legyőzni. lehet jobban kifejezni, hogy mennyire szegények és gyengék vagyunk, mint Pál mondja a Római Levél 7. fejezetében, hogy látom a jót, de a rosszat teszem. Ha látjuk a jót és a rosszat tesszük, akarjuk a jót és a rosszat tesszük, lehet ennél szívbe markolóan kifejezni, hogy mennyire gyenge, szegény emberek vagyunk, és mi ezt nem ismerjük el, és nem fogadunk el segítséget, hát akkor olyanok is maradunk 20, 40, 60, 80 éves korunkban is, és a boldogság útját messzeiben kikerültük. És Jézus azt mondja, hogy ne csak azt ismerjük el, hogy milyen gyenge emberek vagyunk, hanem ismerjük el konkrétan, hogy milyen hibáinkkal küszködünk különösképpen. Ismerjük el, hogy én sértődékeny vagyok. Ismerjük el, hogy én indulatos vagyok. Ismerjük el, hogy én hiú vagyok, vagy én irigy vagyok. Ezért mondja Jézus másodszor, hogy boldogok, akik sírnak. Nem csak lelki szegénységünket kell bevallani, hogy szegény emberek vagyunk, de őszintén bánkódni kell az elkövetett bűneink miatt, mert aki nem bánkódik a bűnei miatt, soha nem fog megszabadulni a bűneiből. És aki nem szabadul meg a bűneiből, az soha nem lehet boldog, mert bűnnel együtt nem lehetünk boldogok. Na de hogyha én már látom, hogy mit küszködöm én magammal, akkor látom, hogy micsoda hiú ember vagyok, micsoda irigy ember vagyok, micsoda indulatos ember vagyok, hát, hogy én ezt igazán átélem, hogy, és ezért már küzdök évek óta, talán évtizedek óta, hogy ezeket legyőzzem, és talán még most se találtam meg a kulcsot, hát akkor, hogyha én komolyan és őszintén küzdök, akkor egy kicsit nem néznék más szemmel a másik emberre? Hát miért kell megítélni olyan gyorsan a másik embert, ha hiú? Ha a másik ember, ha irigy, ha sértődékeny, hogyha indulatos? Hát a másik ember ugyanazzal küzdik, mint én, hát akkor miért mondja Jézus 3. boldog mondásként, hogy boldogok a szelídek? Hát mert ha én elismerem a gyengeségemet, elismerem, hogy micsoda hibáimmal küszködöm, hát akkor minimum kötelező az, hogy a másik emberrel kapcsolatban türelmes legyek. Ha én már évek, évtizedek óta igényelem a környezetemtől a türelmet, hogy más ember leszek és szeretnék más ember lenni, akkor a másik emberre se süssem rá a pecsétet, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy. Tehát legyünk türelmesek, szelídek, megértők. Ez úgy épül egymásra, ez az 3 boldog mondás, hogy ezt a matematikában egy egyenletet nem lehet tökéletesebben levezetni. Kedves hallgatók, amikor Vörösmarty Mihály ilyen kifejezésekre jut, olyan közel kerül a bibliai gondolatrendszerhez és Jézus tanításaihoz, talán ő sem tudta, milyen közel. De a magyar költészetnek a legnagyobb sorait, hogy mi az, mi embert boldoggá tetne, kincs, hír, gyönyör, legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, mégse fogja tudni, hogy van szívöröm, azért mégiscsak ő írta le. Na de lépjünk egyet. Vörösmarty után egy fél nemzedék Tompa Mihály, és 1843 után, 1853-ban, tehát 10 évvel később Tompa Mihály megírja azt a versét, amire nagyon készült, és aminek ezt a címet is adta, boldogság. Hát Tompa nem olyan nagy költő, mint Vörösmarty, tetszenek látni majd, hogy sokszor akadozik ez a nyelvezet, kicsit régiesnek, kicsit körmönfontnak találjuk, de mégiscsak nem volt sok költőnk, Tompa Mihályon kívül talán Komjáti Jenő versét fogom majd felolvasni önöknek, hogy mi a boldogság, vagy a boldogság mi. Nem sok költőnk írt ezzel a címmel verset, hogy boldogság, vagy Kosztolányi boldog szomorú dal. Na de hallgassuk Tompa Mihályt. Hol vagy életünknek szép tündére boldogság? Jó felütés. Mindenki számára a legszebb szavak egyik ez, hogy boldogság, és a boldogság, mint egy tündér, nagyon jó allegória. Hol vagy életünknek szép tündére boldogság? Karjaidban kik pihennek? Ajkaid kik csókdossák? Kicsit ez már olyan Biedermeier-es, kicsit már csinált dolog, de még elmegy. Fényes orcád néha-néha szemünk előtt megjelen. Vagy csak a szív álma képzel kétes ködben, fellegen? Nagyon jó kérdés. A kérdések nem csak a filozófusokat vezetik előre, de a költőket is. Ha a költő jól kérdez, hogy fényes orszád néha-néha szemünk előtt megjelen, vagy csak a szív álma képzel kétesködben, fellegen? Én van mit gondolkozni ezen, hogy tényleg van boldogság a világon, vagy csak mi vetítjük ki a világba azt, hogy boldog életet élhetünk. Széles országút az élet, és mi rajta vándorok. Elfáradunk, elepedünk, vérző lábunk tántorok, s boldogságért esdekelvén mi előre jár szemünk, csendes kunyhó vagy keresztfa, közelébe érkezünk. Na, egy kis epikus dolog, hogy járjuk az életünk vándorútját, keressük a boldogságot, egy erdőszélre jutunk ott, vagy egy keresztfát látunk, vagy egy kunyhóba térhetünk be. A lírai elemek után az epikai elemeket is felsorakoztatja, ez is nagyon ügyes megoldás. De a vándor a kis kunyhót elmellőzi botorul. Öntagadás türelemnek keresztjéhez sem borul. A csalképet űzve annyi fáradalmat elvisel, s meglepvén az éj sietve az útfélen alszik el. Na, itt már komoly kritikai hangok is megjelennek. Nem térünk be a kunyhóba, mert szerény, nem borulunk le a keresztfához, mert nem akarunk gyengének vagy éppen vallásosnak látszani. Tehát mit csinál az emberiség többsége? Csalképet űzve. A csalképet űzve annyi fáradalmat elvisel. Tényleg nagyon sokszor mondta el ezt a világköltészet, hogy a boldogság olyan, mint a kék madár. Olyan, mint a pillangó, amit a szép ilonkában is űz a vándor, a király, Mátyás, és aztán rátalál erre a szépséges lányra, de hát ő nem tudja elvenni feleségül, nincs beteljesedt boldogság, mert egy király, egy vértes vadonában levő egyszerű lányt mégsem elhet a királyi trónusra. Ugye Vörös Marti ezt is megírja a magyar költészet egyik legszebb elbeszélő költeménye. Ha régen tetszettek olvasni a szép ilonkát, tessenek többet olvasni, mert méltatlanul valamikor, mikor az általános iskola, nem tudom, a hányadik osztályában foglalkoztunk vele, én akárhányszor újra olvasom, oly csodás részeket látok benne, és Vörös Marti nagy mély életismeretét. Na most tompa, mondom, hogy a lírai, epikai részek után kritikai rész nyit meg, hogy tulajdonképpen az emberek egy ábrándot űznek boldogság címen, egy illúziót, egy vágyképet. Mindenki így vagy úgy boldog akar lenni a maga saját bejáratú véleménye szerint. Voltam ábránd völgyeidben, hol szellős lomb enyeleg, jártam ó vágy szirtetődön, mely szédítős meredek, hű csók mézét szitta ajkam, koszorús volt homlokom, s ha valéke boldog, akkor ne kérdjétek, nem tudom. A kritika után, felerősítve a kritikát, gyorsan végez a dolgokkal, tompa, azt mondja, hogy hány ember keresi itt a boldogságot, ott a boldogságot, vágyakban, illúziókban, elképzelésekben, álmokban, a gyerekek már mennyit álmodoznak, a fiúk a szőke kékszemű kislányról, a lányok a nem tudom én milyen fiúkról. Hányan-hányan űzik a boldogság képét, és nekem, mint költőnek is megkoszorúzták a homlokomat, de hogyha azt kérditek, hogy boldog voltam, ne kérdjétek, nem tudom. És most jön egy rettenetes mélységű strófa. Szívó szív, ha boldog vagy már, ha több kéj nem fér beléd, mi remegtet, mi nyom, mint a fa harmatos levelét? Ach, miért kell a boldogságban öntudatlan érzeni, hogy azt egy szempillantásban el is lehet veszteni? Nagyon mély kérdéseket vet fel itt tompa. Lehet mondani, hogy a vers ezáltal nem lesz annyira szerves, nem lesz olyan áradó, nem lesz annyira költői, inkább egy ilyen kis merengő, filozófikus vers, ahol nem mindig találja meg azért a jó kötéseket, de én azért válogattam be a gyűjteménybe, mert azt mondom, hogy a magyar költészetben ez a Tompa Mihály Boldogság mégiscsak egy egyedülálló remek, mert annyi kérdést vett fel, annyi mindent tesz költői tárgyá. Például azt mondja, hogy miért van az, hogy amikor boldogok vagyunk, sokszor akkor vagyunk boldogok, amikor nem tudjuk. És mi van akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy tudjuk, de akkor nem vagyunk annyira boldogok? Miért boldog a gyermek, aki szinte öntudatlanul boldog? És a felnőtt is sokszor egy váratlan helyzetben, egy szép táj kinyílik előtte, vagy az életének valami problémája megoldódik, és elönti valami békesség, valami harmónia is, mint Fausttal mondanánk, hogy most kell megállítani az időt, mert ez olyan nagy boldogság, ebben szeretnénk mindig élni. De aztán utána azt mondja, hogy s miért, hogy egy szempillantásban el is lehet veszteni? Hát akkor ilyen törékeny a boldogság? Miért van, hogyha szíved álma megvalósul, s a tied, a szép bálványt összetörni, maga a szív úgy siet? Csábít, vonz a fátyoros kép, mely távolról int felénk, hogy megrontsa a kicsinylés, amit küzdve megnyerénk. Miért van az, hogy sokszor önnön boldogságunknak a legnagyobb ellenségei vagyunk, és amikor valamit elérünk, nem elégszünk meg azzal, amit elérünk, nem állunk meg egy kicsit, nem pihegjük ki magunkat, nem vagyunk hálásak, hanem mik vagyunk? Elégedetlenek és mohók, és újra más dolgokat akarunk, és soha nem tudunk a boldogságban megpihenni, hanem ahogy Füstmilán mondja, zaklatott boldogság. Mindenkor az ember boldogsága. Kedves hallgatók, amit itt most Tompa pedzeget, arról a világirodalomnak egyik legnagyobb himnusza beszél. Ezt latinul is el lehet olvasni, mert sokszor közlik, de Babits Mihály csodálatos fordításában is el lehet olvasni. Ez Petrus Abelardus, vagy Pierre Abelard, francia filozófus költő, szombatesti himnusza. Ó, miek s mekkorák azok a szombatok, mikkel az ég örök udvara zeng s ragyog. Törteknek pihenés, bátraknak jutalom, Isten lesz minden, s mindenben ő honol. Ott fogad igazi szent Jeruzsálemünk, ahol a béke lesz örökös örömünk, ahol a vágy előtt nem fut az epedés, s nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Ez a himnusz első két verszaka, kicsit hibáztam, ahol a tény előtt nem fut az epedés, hol a tény előtt nem fut az epedés, s nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Ugye Platón, az új platonisták, Abelard is azt mondták, hogy az emberi életnek az a legnagyobb szenvedése és szomorúsága, hogy amikor valami szép dologra vágyunk, és elérjük azt a szép dolgot, akkor nem tudunk megpihenni, hanem jön egy újabb vágy, jön egy újabb kihívás, egy újabb kívánság, és nekilendülünk egy újabb dolognak, és ezért nincs igazi, felhőtlen, teljes boldogságunk az életben, mert valami űz bennünket, valami mindig távolabbra űz, ami újak felé űz, valami nagyobbra űz. Berzsenyi mondja szépen ezt a Búcsúzás Kemenes aljától című versében, hogy hív szívünk, csendesebb intését nem halljuk. Az előttünk nyíló rózsát letapodjuk, messzebb járnak szemeink. Ámulva kergetjük álmunk tarka képét, s örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét, s későn hullnak könnyeink. Ezt nagyon sok költő fölfedezte, mi is talán a hétköznapi életben fölfedeztük, hogy miért van ez a nyughatatlanság, miért van ez a soha meg nem elégedés, miért van ez, hogy miért nem tudunk egy kicsit megpihenni, hogyha fölérünk a hegycsúcsra, miért nem tudunk leülni, és egy óráig csendben szemlélni, miért van az emberben mindig ez, hogy mindig újat, mindig mást, mindig valami ismeretlent és kiszámíthatatlant akar, és ebben látja a boldogságot, és ezért lesz zaklatott boldogság, és nem békés boldogság. Így mondja Tompa is. Zaklat a vágy, s űzve szívünk ösmeretlen tájakig, nem boldog, ha kéjt nem ízlel, nem, ha azzal jól lakik. A bánatban örömet kér, az örömben bánatot, csendességből zajba vágyik, csendbe, hogy hazaklatott. Milyen az ember, soha nem elégszik meg azzal, ami van. Milyen az ember örök megelégedetlen és mohó. Milyen az ember, hogy a boldogságot talán ezért szorítja félre, ezért mondja, hogy nincs boldogság, mert nem akar megpihenni, nem akar megnyugodni, nem akar hálát mondani, nem akar csendességben élni, vagy az emberek mindig zaklatottságban akarnak élni. Ez is nagyon igaz megfigyelés. És annyi mindent halmozott már össze a versben, hogy most már tényleg itt van a helye a lezárásnak, és jön az utolsó verszak. És míg az élet, mint az égbolt, hol borongós, hol derült, és megkóstol a halandó édeset és keserűt, a végóra elközelget, és szemét, hogy béfogják, életén átnézve kérdi, mi volt hát a boldogság? És nagyon jó a vers befejezése, tehát mondom azért, ez a magyar költészetnek egy méltatlanul elfelejtett verse, mert a befejezés is rendkívül megragadó, ha végignézzünk az életünkön, hát akkor mi volt a boldogság? Ha az emberek végignéznek az életükön, mert van ilyen eset, hiszen nem rögtön tör ránk a halál, vannak, akik 20-30 évig élvezik az időskornak a végigtekintésre alkalmas kereteit, hát az emberek általában a boldogságot a gyermekkorban fedezik fel. Visszanézve a gyermekkor mindenkinek a legboldogabb kora. Általában, mondjuk 99%-ban, mert hát voltak emberek, akiknek mostoha volt a gyermekkoruk. Erről szól Arany Jánosnak, már sokszor idéztem önöknek ezt a verset, talán annyira sokszor, hogy már mindenki kívülről tudja. Csak három verszakból áll, nem hosszú vers, a lejtő. Erről szól, hogy mikor mit tekintünk boldogságnak? A gyerekkorban boldogok voltunk? Úgy éreztük, hogy gyermekek volt, hogy boldogok voltunk? Nem biztos, hogy úgy éreztük, hogy boldogok voltunk. Amikor túlmentünk a gyerekkoron, ifjúkoron, időskoron, annyi sok rossz összehalmozódott az életben, sokszor talán az emberek azért mondják, hogy a gyermekkor volt a legboldogabb kor, mert ott volt a legkevesebb szenvedés, vagy felelősség, vagy munka, vagy izzadás, stb. Arany János lejtőn. Száll az este. Holló szárnya megrezzenti ablakom. Ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Nézek vissza, mint a felhő, áthaladt vidékre néz. Oly komor volt, oly zöldellő, oly derült most az egész. Boldog évek, ha ugyan ti boldogabban folytatok. Múltam zöld virányos hanti, hadd merengjek rajtatok. Bár panasszal, bár sohajjal, szám akkor is már telvelőn, kevesebben volt egy jajjal, hittel csüktem a jövőn. Most ez a hit, néma kétség. És minél messzebb haladok, annál mélyebb a sötétség, és vissza nem fordulhatok. Nem magasba tör, mint másszor, éltem lejtős útja ez, mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz. Nagyon nagy vers. Azt mondja, boldog évek, mondja a gyerekkorát, boldog évek, de rögtön megáll, ha ugyan ti boldogabban folytatok. Mert azt hiszem, hogy közös tapasztalatunk, hogy gyerekkorunkban mi a boldog gyerekkorunk ellenére se éreztük magunkat boldognak. Tessenek meggondolni. Egyrészt azért nem éreztük magunkat boldognak, mert nem is tudtuk még igazán, hogy mi az, hogy boldogság. Mert hogy örültünk, hogy csodálkoztunk, hogy ajándékot kaptunk, az még nem boldogság. A boldogságot valahogy, hogy megértsük, hogy mi az, hogy boldogság fogalmilag, eszmeileg, hát az el kell tölteni néhány évtizedet itt ezen a földön. Nem föltétlenül egy 6 éves gyerektől fogom megkérdezni, hogy mi a boldogság, mert azt mondja, hogy mondjuk egy jó vajas kenyér. Mondtuk mi. Most nem tudom, hogy mi most mit mondanak. Nekünk még az 50-es, 60-as években azt mondták, hogy mi a boldogság. Hát, hogy 2 szelet jó vajas kenyeret ehettem. Az már boldogság volt. Na, de ugye nem ez a boldogság, hogy 2 szelet vajas kenyeret tehetünk. Tehát ezért mondja Arany, boldog évek, ha ugyan ti boldogabban folytatok. Múltam zöld, virányos, anti, hadd merengyek rajtatok. Tehát kicsit vallassuk a múltunkat, bár panasszal, bár sohajjal szám, akkor is már telvelőn, hát az ember sokat panaszkodik, és sokszor pesszimista. Kevesebben volt egy jajjal, hittel csüktem a jövőn. Akkor mi volt a boldogság, mondja Arany János? Az, hogy a gyerek remél. A gyerek életében a reménység adja a boldogságot. Hogy jobb jövő jön, hogy fölnövök, én is ugyanolyan bölcs leszek, mint ezek a nagyképű felnőttek. Tehát olyan jó lesz majd 1/2 méterrel magasabbnak lenni, vagy 1 méterrel magasabbnak lenni. Mi okozta a boldogságot? Az, hogy volt távlatunk, volt jövő, volt remény, de azt mondja, hogy most ez a hit, igen, hittünk a jövőben. Tehát remény is volt, meg hit is volt. Ha remény, meg hit van, akkor azért már az ember élet elég jól néz ki, nem? Ha reményünk is van, meg hitünk is van, akkor már nem hiszem, hogy még kellene vajas kenyér. Anélkül is megélünk. De most azt mondja, most ez a hit néma kétség. Amikor az ember elkezd kételkedni, utat téveszt, kétségbe esik, jönnek a felnőttkor munkái, fáradalmai, törődései, stb., az ember úgy érzi, mintha eltévedt volna az élet és a világ és a történelem nagy vadonában. És boldogságról most már nem lehet beszélni. Arról lehet beszélni, hogyha előre lépsz sötét éjszaka a vízben, mondjuk bemész egy folyóvízbe, egy tengerbe, akkor olyan óvatosan lépjél, hogyha nem leszel óvatos, egy lépés akár a halálodat is előidézheti. Kedves hallgatók, itt meg kell jegyeznem, hogy olyan nagy súlyú problémák ezek, hogy ezeknek a súlyán csak egy 3 soros verssel tudok egy kis közbülső oldást fölkínálni. Egyszer meghívtak Tatán egy gimnáziumba, és kifejezett kérésem ellenére az egész gimnáziumot összetrombitálták, hogy engem hallgasson. Hát ilyenkor mindig oda vagyok, mindig mondom, hogy kérem, én inkább bemegyek mind a 4 évfolyam minden osztályába külön-külön, mert ha 20-30 gyerekkel könnyebb beszélni, még hogyha 5-ször mondom is el ugyanazt, mert ugye egymás utáni órákon, de hogy nekem ne hozzanak össze 200-300 gyereket, mert azon én nem tudok már uralkodni. Mit mondjak? Hát én cigánykereket hányni nem tudok, effektusokat árasztani nem tudok, nekem egyszerű, szelíd mondani valóim vannak, de én ezt nem győzöm 200-300 fiatallal. Na ott volt a díszteremben, ott volt az egész 200-valahány gyerek, és nekem a boldogságról kellett beszélnem. Méghozzá Jézus boldog mondásáról mondom, hogyha itt én kiejtem ezt a szót, hogy Jézus Krisztus úgy kivágnak itt az ablakon, idejön 20 gyerek, és úgy kivág engem, ahogy lábam nem éri a földet, hát ilyenkor nagyon fohászkodom. Ilyenkor mindig segítségemre van, hogy azért néhány száz verset tudok fejből, mindig úgy végig zongrál, mivel kezdek. Hát ugye a mai korban nagyon ildomos kezdeni nem keresztény dolgokkal. Én tegnap még Szlovákiában voltam, ott azt mondták nekem egy magyar lakta területen, hogy egyre több fiatal veszi fel a muzulmán hitet. Ne tessenek szörnyűködni. Hát az a keresztény hit is itt általánosságban olyan, mint a muzulmán hit. Ott most a muzulmán hit B változatát veszik fel. A változata nem volt jó nekik, a farizeus kereszténység nem jó, hát fölveszik a muzulmán. Na, hát rögtön megakad a tekintetem, az emlékezetem Rabindranath Tagore-nél. Nem azért, mert Kazal László az világszerte híressé tette, gondolom önök is Rabindranath Tagore-t Kazal Lászlótól ismerik, a híres humaneszkjéből, amikor borkóstolás után soha nem tudja kimondani ennek a derék indus költőnek a nevét, aki egyébként Balatonfüreden is járt a szívkórházban, és ott szobra is van minden. De Rabindranath Tagore-nak van egy csodálatos 3 soros verse. Mondom, kipróbálom én Tatán, Öveges József gimnáziumában, ahol a kereszténységet szintén semmiben nem becsülik, mondom, hát ha hozok egy hindu költőt, már csak talán rám figyelnek. És ez a fifika bejött, mert mindenki így mondtam, hogy itt én a boldogságról először is Rabindranath Tagore-val szeretnék beszélni. Hát erre mindenki fölélénkült, ugye, semmi Biblia, semmi kereszténység, jön a keleti dolog. És valóban csodálatos ez a három sor. Amikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Fölébredtem, és azt láttam, hogy az élet kötelesség. Nem is folytattam tovább, mondtam, gyerekek, a gyerekkorban mindenki szépnek látja, örömteli dolog. Persze, mert körülöttünk forog a világ, amit gyerekek vagyunk, mindenki bennünket csodál, hogy egy gyermek született itt a családban, meg a környezetben. De amikor felnövünk, tanulni kell, munka, pénzkereset, családfenntartás, akkor hirtelen az öröm után a kötelesség, hát elég nagy ugrás. Mikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Fölébredtem, és azt láttam, hogy az élet kötelesség. És mondom, gyerekek, ezért ilyenek a felnőttek, fásultak, elmegy a kedvük, boldogság, öröm, dehogy beszélnek rá, hát az élet kötelesség, pénzszerzés, családfenntartás, gürizés, föntről nyomnak bennünket, oldalról nyomnak bennünket, csak lent várnak bennünket az anyaföld alá. De mondom, most jön a harmadik sor. Ezt egy kicsit részleteztem neki, sokkal többel, mint most itt. De most mondom, most jön a harmadik sor, amiért ezt a verset érdemes megjegyezni. Amikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Fölébredtem, és azt láttam, hogy az élet kötelesség. Cselekedni kezdtem, s rájöttem, hogy a kötelesség öröm. Na itt a csattanó. És itt jutunk közel a boldogsághoz. Mi a boldogság? A boldogság, mondja a Biblia, a rosszból való kiemelkedés, de praktikusan nézve a boldogság az az, amikor örömtelien végezhetjük és végezzük a kötelességünket. Nem nyögvenyelősen végezzük. A nyögvenyelősen végzett kötelesség soha nem tesz senkit boldoggá. De amikor tudom, hogy ez kötelességem, erőt kérek hozzá, valakivel együtt élek, és tudom, hogy nekem pelenkát mosni, felmosni, mosogatni, ablakot tisztítani, bevásárolni, munkálkodni. Na de mindenbe bele lehet vinni azt, hogy én, ha ezt jó szívvel teszem, hogy mondja Pál apostol, amit csak tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Ne emberi dicséretért csináljátok ezt meg azt, amit azt csináltok. Ha gondolkoztok, ha munkálkodtok, legyen ott az Isten jelenléte. Kérjétek az Isten jelenlétét és pecsétjét, és hogy ő adjon erőt, mert hogy mondja a Bölcs Salamon a Prédikátor könyvében, még az is az Isten ajándék, hogy ehetünk, ihatunk, hogy kedvünk van, és hálát mondhatunk. Egyáltalán minden a legkisebb dolgoktól. Tehát amikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Fölébredtem, és azt láttam, hogy az élet kötelesség. Cselekedni kezdtem, és rájöttem, hogy a kötelesség öröm. És ezután már mindenki odafigyelt Jézus 8 boldog mondására. Na de egy exaltált költő jön most a nyugodt sorok után. Gyorsan meghalt Komjáti Jenő, a Felvidék költője volt. Nagyon nagy költői tehetség, kár, hogy a spiritizmussal többet foglalkozott, vagyis hogy egyáltalán foglalkozott vele. Nagyon sok költőnk a spiritizmusnak köszönheti, hogy egy kicsit elment az esze. Ne tessenek elfelejteni, ilyen volt Kosztolányi, aki spiritista szeánszokra járt. Ilyen volt Móri Zsigmond, aki riportokat írt a spiritista szeánszokról, hát ott aztán kapott beütést. Ilyen volt Szabó Lőrinc, hogy miskolciakról sem mondjak mindig jót. És ilyen volt az a költő, akinek a szépen berendezett emlékházába május 29-én és 30-án hirdetek ebbe a következő hónapban irodalmi emléktúrát. Ez Vörös Sándor. Vörös Sándor Sárvártól nem messze, Ostfiasszonyfától 3 kilométerre, Csönge nevű kis faluba is eljutottak a spiritisták. És felbontják, a spiritizmus az maga a borzalom, a Biblia is így írja le, hogy hát az ördögtől való utálatosság. És ez a Komjáti Jenő is ebben, most ez az exaltált vers építkezés is. Egyébként az eredeti címe ez volt, hogy Komjáti Jenő, a boldogság mi? Irodalom történészek elkezdtek finomítani rajta, most ezt a címet adták. Mi a boldogság? Nem, hát az eredeti címe ez volt, a boldogság mi? A boldogság mi? Önfelejtés. Örvény fölött mosolygva lejtés. A boldogság mi? Nyugalom, virágos, enyhe, sírhalom. A boldogság mi? Szép önösség, hideg sugárod, büszke fönség. A boldogság mi? Hatalom, gőg a kényúri homlokon. A boldogság mi? Röpke mámor az élvek légi poharából. A boldogság mi? Szerelem, mely üdvözít, mert végtelen. A boldogság mi? Összehangzat, fájdalmak szülte égi magzat. A boldogság mi? Győzelem a kínokon, az életen. Mit tetszenek hozzászólni? Kicsit már Szabó Lőrincies, nem? Ezt miskolciak biztos jobban tudják. Én azt gondolom, hogy itt exaltáció, igazság, tévedés, túlzás, minden összevegyül. És a végén az a rácsapásszerű végszó, hogy tulajdonképp mi a boldogság? Győzelem az életem. De mi a győzelem az életem? Hogy felejtsük el az életet? Az életnek nincs értelme? 19.-20. század fordulóján kedves kortársa Revicki Gyula is az új nyolc boldogságban félelmetesen megírja, hogy ma az emberek már nem olyan boldogságban reménykednek, mint amit Jézus megjelentett nekik, hanem az emberek ma boldognak a zaklatottságban érzik magukat. Keresik a bajt az emberek, keresik a veszélyeket, állandóan utaznak az emberek, jönnek-mennek a világ egyik pólusától a másikig, az időt felbontják, nincs már éjszaka, alvás már nincsen. Össze-visszaság van. Említettem önöknek, hogy hallottam egy nagyon derék magyar, talán közgazdásznak az elmefuttatását, hogy a szupermarketek hogy járulnak hozzá a megőrítéshez. Azt mondják, hogy Arisztotelész módján fejtem ki magamat. Arisztotelész azt mondja, hogy a legalapvetőbb kategóriák a tér, az idő és a viszony. A szupermarketek mind a háromra halálos csapás minek. Tér, kimennek a város szélére. Te is menj ki a város szélére. Ne a lakhelyettől 50 méterre vásárolj. Menj ki a csodáboda. Itt is ott vannak, de most nem mondom, hogy mik vannak, önök jobban tudják, én is tudom, hogy Miskolc szól. Egyik város széle, másik város széle, teljesen mindegy, menj a csodába ki a város szélére, és akkor ott bóklásszál a sok műanyag, meg színezék, meg mit tudom én, aroma, meg mit tudom én, génkezel dolgok között, ott bóklásszál, és ki van írva, hogy ez olcsóbb, akkor a öt más drága, stb. Aztán felbontja a teret. Azt mondja, felbontja az időt. Mondjuk éjjel vásárolja. Miért napközben vásárolná? Mennyire este, éjszaka vásárolja? Azt mondja, felbontja a viszonyt. Mert hát mi a viszonyom, hogy most én teret, időt felbontva függő helyzetbe legyek egy olyan valamitől, ami tulajdonképpen a legegyszerűbb szükségleteimet elégítik, és ezért az egész világot és egész életet felborítom. Szerintem teljesen igaza van. Az ember így hűíti meg magát. És ebben látják a boldogságot. Én sokszor szoktam bemenni, megvallom őszintén azért, mert sokat utazom, és valahol WC-re el kell menni, tehát oda megyek ezekbe a helyekre, és látom, hogy emberek milyen diadalittassan közlekednek, és milyen boldog örömmel tolnyalgott kocsit, nem tudom én mit mondom, hát ez egy nagyon jó dolog. Ennyire boldogok az emberek, már ha kimennek és már bepakolják, meg nem tudom, akkor már kicsit lekonyulnak az arcok, de hogy... No de 1931-be térek, és Falu Tamásnak pótolhatatlan boldogság verse, ami összesen 9 sor. Falu Tamás életrajz. Ha tudni akarod, ki voltam, ne keress rólam adatot. Az életet átrobotoltam, éltem, ahogyan adatott. Sohasem ott voltam, ahol voltam, hanem hol a messzeség kékül. Kötél nélkül hintáztam, szárnyak nélkül repültem, s boldog voltam, boldogság nélkül. Mit tetszenek elszólni? Ez a Falu Tamás nagyon jó költő. Kis verseket ír. 8 soros, 12 soros, már ha 20 soron túl megy, akkor már egészen különös. Egy nagyon egyszerű hivatalnok ember volt, Ócsán telepedett le Budapesttől néhány kilométerre, és úgy bejárta a Nyugatosok Társaságába. 97 éves korában halt meg, iszonyú nagy időt, végigélte, tessenek meggondolni, hogy Ferenc Józsefet még látta, de Kádár Jánost is látta. Végigélte az egész 19.-20. század fordulójától, valamikor ugye a 70-es években halt meg, és a 80-as években, 1880-as években született, és ilyen nagyon lélegzett elállító verseket ír. Ha tudni akarod, ki voltam, ne keres rólam adatot. Már megragadt, pedig milyen egyszerű, nem? Az életet átrobotoltam. Na most már tágra nyílt szemmel nézzük, mert azt mondjuk, hogy ezt mi magunk is írhatnánk, ezt a verset, ez a mi vallomásunk. Éltem, ahogyan adatott. Hát ez is ő mindig a kis embereknek, az egyszerű, ahogy mondják, a szürke embereknek az életérzését akarja kifejezni. Sohasem ott voltam, ahol voltam, hanem hol a messzeség kékül. Hát most a szupermarketekhez közel járunk, ugye, mint előbb mondtam. Sohasem ott voltam, ahol voltam. És most jön ez a hármas hasonlat. Kötél nélkül hintáztam. Hát kötél nélkül hogy lehet hintázni? Szárnyak nélkül repültem. Szárnyak nélkül hogy lehet repülni? És boldog voltam, boldogság nélkül. De egyszerre a hármas hasonlat végén ez a harmadik hasonlat nagyon mély dolgot fejez ki. Tudnék azt, hogy nem biztos, hogy az emberek annyira boldogtalanok. Csak nem tudják, hogy boldogok. Önök szerint van ilyen eset, hogy az emberek boldogtalanoknak hiszik magukat? Például szepegnek az emberek, szipognak, panaszkodnak, sírnak. És milyen jó, hogy komolyan foglalkoznak egy kicsit az élettel. Micsoda nagy boldogság ez. Még mindig jobb, mint egy kocsmában felejtkezni, vagy egy játékteremben, vagy egy nem tudom én milyen narkotikumot magunkhoz venni. Van, amikor az emberek nem is tudják, milyen boldogok. Nem is tudják, hogy mennyire minden megvan. Nem is tudják, hogy mennyiért mindenért hálásak lehetnének. Nem is tudják, hogy körülveszi őket valami óvó gondoskodás, hogy Kosztolányi Dezső is megírta, hogy nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve Úrnak, dalolni kezdtem akkor az Úrnak, az Úrnak mondja, kék az Úrnak mondja, az Úrnak, tehát ennyire játszadik, hogy dalolni kezdtem nem az Úrnak, nem Istennek, nem az Úrnak daloltam. Annak, kiről nem tudja senki, hogy hol van. Annak, kit nem lelek sem, most se holtan. Bizony barátom a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam. Mégiscsak egy nagy ismeretlen Úrnak vendége voltam. Hát akkor boldog voltál. Nagy ismeretlen Úrnak vendége, hát akkor boldog voltál. Kosztolányival kell végeznem, mert Kosztolányi valóban Petőfi és Vörösmarty után a harmadik magyar költő, aki a legtöbbet írta a boldogságról, prózában, versben. Ha elolvassák a Boldogság című novelláját, ez egy döbbenetes novella, meg akarja fogalmazni, hogy mi a boldogság. A maga újságírós frivol módján azt mondja, tudjátok, hogy mi a boldogság? Hát ti nagy szavakat akartok erre keresni, hogy mi a boldogság. Én elmondom, hogy mi a boldogság. Képzeljétek el, Svájcba akartam menni. A Svájc az gyönyörű ország. Egy magyarnak Svájc, hát egy csodálatos dolog. Tele voltam reménnyel, örömmel volt, de lebetegedtem. Lebetegedtem, nem tudtam Svájcba utazni, akkor, amikor akartam, de aztán az ágyba kikuráltam magamat, és alig vártam már, mert nem is gyógyultam meg teljesen, de alig vártam, hogy egy kicsit már föltápászkodjam. Kimentem a keleti pályaudvarra, fölszálltam az Orient Expressre, persze még a betegségem bennem volt, és hogy ment ki Ausztria felé, Svájc felé a vonat, el is aludtam, és reggel, képzeljétek el, reggel fölébredek, és látom a csodálatos nagy svájci hegyeket, szófötte svájci hegyek, Budapest meg Magyarország, Síkság, svájci hegyek, és hozzák elém a kuglófot a gőzölgő kávéval. Ez a boldogság. Vagyis mi a boldogság? Hogy egy hirtelen, egy rossz után, egy hirtelen váltás, és egy kiszámíthatatlan, tüneményes jó, amire nem számítottam, mint az ajándék az ölembe potyan, hát ez a boldogság, emberek. Van már kenyerem, borom is van. Van gyermekem, és van feleségem. Szívem minek is szomorítsam? Van épp elég eleségem. Van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, s benne a dió, mogyoró, mák terhétül öregbül a kamra. És elmondja, amit most én ócskaságnak tartok el, hogy szivartárt szája is van, meg ez, tehát most kihagyom. Mindene megvan, azt mondja, mindene megvan, de néha megállok az éjben, gyötrődve, halálba hanyatlón, és keresem lenne a mélyben, mint régen, amit kerestem a padlón, mint lázbeteg, ha föleszmél, álmát hüvelyezve halkan, kezem kotorázva kereskél, hogy jaj, valaha, mit akartam? Mert nincs meg a kincs, amire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt a világban, és nem vagyok otthon az égben. Döbbenetes vers, az első világháború után írta, boldog, szomorú dal. Ez is benn van a gyűjteményünkben természetesen. Csak mindet nem tudtam a boldogság fejezetbe beletenni. El vannak szórva, de hátul van ugye egy névmutató, és ott önök kikereshetik, hogy Kosztolányi Dezső, és akkor az összes Kosztolányt, amit én úgy gondolom, hogy a Kosztolányiból időtálló, az beválogattam. Ez egy nagyon időtálló vers. És ezután még csak egy nagyon jobban időtálló vers, ez a hajnali részegség, hogy egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam, mert gyermekkorunkban azért akartunk valamit. Mit akartunk? Szerintem az örök életet. Ezt még József Attila is így írta meg. Pedig József Attila ismeretes körülmények között nevelkedett fel, de azt mondja, hogy ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. Ifjúságom ez zöld vadon, szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy zörögnek. Az ember gyermekkorában a boldogságot az örök élettel azonosítja. Örökké élni. Éljen az édesapám, édesanyám, ha még megvan nagypapa, nagymama, testvéreim, rokon, éljen minden ember. És aztán jön az élet sok forgataga, és úgy látjuk, hogy nincs örök élet, vagy ha lenne is, ha ilyen, nem is kérek belőle. Általában az emberek ezzel így vannak. Én ezt tapasztalom. Vagy azt mondják az emberek, hogy nincs örök élet, vagy azt mondják, hogy ne haragudjál, nekem elég ez az egy. Na, ne. Ha ilyen lenne az örök élet, nem, köszi szépen, nekem ebből elég ennyi. Valahol az ember, amikor elveszíti az örök életbe való hitet és reménységet, ami persze egy kicsit ösztönös még, nem hitszerű, nem úgy, hogy elolvastuk volna már, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél a Jézus Krisztus, tehát a János 17.3-at még nem ismertük. De a boldogságot mi azzal azonosítjuk gyerekkorunkban, hogy élni és örökké szeretetben élni. Kedves hallgatók, ne mondjunk le erről. Ezt egy magasabb szinten kell visszaszerezni. Gyermeki szinten már ez nem jön vissza, mert nem vagyunk gyermekek. De egy magasabb szinten ugyanez a gyermeki tisztaság és vágy visszajöhet, akkor, hogyha hiszünk abban, amit Jézus mond, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És erre mondja a Pál apostol, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden teremtménynél nyomorultabbak vagyunk. Mert Krisztus nem csak ebben az életben akar bennünket békés, nyugodt élettel megakadályozni, de Jézus egy egész örökké tartó boldogságot is tartogat azok számára, akik a boldogság törvényét megértik, akik a valódi boldogságba belekóstoltak, azokat várja az örök boldogság, mert az első boldog mondás is azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, és az utolsó boldog mondás is azt mondja, boldogok vagytok, hogyha szidalmaznak, háborgatnak benneteket, minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem, mert így háborgatták a prófétákat is. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. A mennyek országa, övék a mennyek országa az első boldog mondás végén is, és a más, az utolsó nyolcadik boldog mondás végén is elhangzik. De hogyha a magyar költészet ennyi minden értéket fel tud nekünk mutatni, akkor engedjék meg, hogy az utolsó történetem az Jézusi történet legyen, mert Lukács evangéliuma, a Lukács evangélist, aki nem volt szemtanúja Jézus életének, de mindennek utána járt egy érdekes esetnek, amit csak ő jegyzett le. És számomra ez nagyon sokat mondó történet a boldogságról. Egyszer Jézus elmondta a kisepert ház és az erős fegyveres példázatát, ez két érdekes példát, ez is csak Lukács evangélium a 11. fejezetében van, és egy asszony felkiáltott a tömegből, hogy mi boldog az asszony, az emlő, aki téged szoptatott, és a méh, mely téged hordozott. Szóval magyarra lefordítva körülbelül ez annyit jelent, hogy milyen boldog az édesanyád. Hogy egy ilyen gyereknek adhatott életet. Hogy egy ilyen gyereket táplálhatott az anya tejével, mint te vagy. Milyen boldog a te édesanyád Mária. Hát egy lelkesült és ártatlan fölkiáltás volt. Semmi több. De érdekes, hogy Jézus megállt, és megválaszolta. Nem úgy volt Jézus, hogy hát mondott egy szépet, kedveset, udvariasat, most miért kell mindenre valami választ? Nem így volt. Sok ember volt ott. Mi boldog a méh, mely téged hordozott, és az emlők, melyeket te szoptál. Jézus megállt, és azt mondta, sőt, inkább én azokat nevezem boldogoknak, akik a mennyei atyám igéit, akaratát hallják, és azt meg is cselekszik. És Jézus ezzel az egy mondattal, nem csak 8 mondattal tudta megmondani, hogy mi a boldogság, ő meg tudta egy mondattal is mondani. Isten szavát hallani, Isten igéjét elfogadni, és erőt kérni tőle, hogy amit értelemmel felfogtunk, ahhoz az akaratunk megedződjön, hogy ezt így is tegyük meg, és így is éljünk, ez a boldogság. Nem az a boldogság, hogy ki az édesanyád, ki az édesapád, nem az a boldogság, hogy mennyi a pénz, nem az a boldogság, hogy mennyi a hírnév, nem az a boldogság, hogy most te igen, jössz ki a rosszból, és a küzdelmet folytatod egy tiszta, megjobbult életre, az a boldogság a gyakorlati életben, mindig erre emlékezzél, hogy a boldogságot egy mondatban is össze lehet foglalni, mi a viszonyod Isten szavához és az akarata teljesítéséhez. Ha te szívesen hallgatod Isten szavát, ha megérted és elraktározod, és kéred az erőt, hogy így is cselekedjél, ahogy Isten téged tanít, akkor boldog ember leszel. De erre számomra legalábbis nagy részben engem a magyar költészet tanított meg, amire nem tudott megtanítani a magyar költészet, megtanított az, ahova a magyar költészet elvezetett. Önöket is vezesse el a magyar költészet ide, és önök is jegyezzék meg hogy a boldogság az nem mázli, az nem véletlen gyümölcse, a boldogsághoz vezető út törvényét Jézus kinyilatkoztatta 8 mondatban, de 1 mondatban is azok a boldogok, akik a mennyei atyám akaratát hallják és meg is cselekszik. Nem tudom, hogy kinek van kérdése, hozzászólása, átadom a szót most a hallgatóknak, hogyha bárkinek az elhangzottakhoz, vagy azon kívül lenne kérdése, megjegyzése, tessék nyugodtan föltenni. A kötetünk második kötetében vannak az ezzel kapcsolatos versek, tehát világszem 1200 vers 120 fejezetben, és az egyik fejezet a boldogságról, múltkor beszéltünk a szeretetről, hitről, de van fejezet az édesapa versekről, édesanya versekről, halálról, örök életről, Jézus Krisztusról külön ciklus van. A magyar költészetnek egy ilyen bibliai szempontú, de az élet minden területére van versek, ugye a Dunáról, Tiszáról, stb. Stb. Hát ha nincs kérdés, akkor köszönöm szépen a figyelmet.